Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 7. fejezetéből, a 7. fejezet néhány válogatott verséből, de ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, nyitott szívvel, engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk, amiért Isten most megajándékoz bennünket vele. A 7. részből szól hozzánk tehát Isten ígéje. Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek, azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Most tehát, miután meghaltunk annak számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Én törvény nélkül éltem egykor. Amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt. Én pedig meghaltam és megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, kihasználva a parancsolatot, megcsalt engem és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Tudjuk, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. A bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyanaz Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Mennyei atyánk, megköszönjük neked ezt a kiváltságot, hogy mi itt és most te reát figyelhetünk. Hálát adunk a te szavadért, amely él, amely ma is aktuális. Hálát adunk, hogy jobban ismered a szívünket, mint bárki más, és ennek ellenére itt vagy közöttünk a te lelkeddel. Hálát adunk a te igédért, amely igazság, amely nem avul el, amely által a világot is létrehoztad, és létrehozod majd az újjáteremtést. És hálát adunk, Urunk, hogy mi érthetjük és szívünkbe rejthetjük szavaidat, hogy munkálkodjon bennünk, hogy új értéket teremjen, hogy újjászüljön. Ezért kiáltunk most is, adj olyan üzenetet, amely valóban tőled száll alá, amely sokkal több, mint emberi szó, amely teremtő beszéd, ige lesz. Kérünk az Úr Jézusért, Urunk, légy itt közöttünk. Kérünk külön a gyászolókért, vigasztald, bátorítsd az ő szívüket. Könyörgünk a betegekért, te légy gyógyítója minden betegségünknek. Te légy, Urunk, ott, ha magányosak vagyunk, és most is szólj úgy hozzánk, hogy tudjuk, mi úgy mehetünk haza, mint a tieid. Rád bízhatjuk egész életünket, a megkeresztelt gyermekeket, a szülőket, a keresztszülőket. Rád bízhatjuk nemzetünket, hazánkat, az emberiséget. Úr Jézus Krisztus, kérünk, légy itt és szólj hozzánk, és végezd el azt, amit erre a mai délelőtre terveztél. Áldunk téged minden ajándékodért, és kérünk, hadd legyünk nyitottak azok befogadására. Hallgass meg, és légy itt közöttünk a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele, 7. részének 4. versében. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára, a Krisztus teste által, hogy másé legyetek, azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek. Pál mondatának, testvéreim, van egy nagyon döntő és szívet rázó üzenete. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hiszitek-e, de bízom benne, hogy erre elsegít mindnyájunkat Isten. És ez így szól, ha te hitre jutottál, ha te hiszel Jézus Krisztusban, másé vagy, mint korábban voltál. Másé vagy, mint korábban voltál. És ez egy nagyszerű hír, ha ennek megértjük a lényegét, és ennek örömével tudunk hazamenni. Pál a II. Korintusi levélben így fogalmaz nagyon kedvesen, hogy mondja a gyülekezeti tagoknak, a hitre jutott korintusiaknak, elegyeztelek titeket egy férfiúnak. Elegyeztelek titeket valakinek. Ez történt, amikor hitre jutottatok. És ha megfigyeljük, testvérek, ebben a mai szakaszban, bármennyire őszintén beszél az apostol az emberi természetről és a bennünk levő bűn valóságáról, mert ha figyeltétek, nagyon őszintén beszél erről, de bármennyire is ezt teszi, nem azt mondja el ez a szakasz, hogy kicsoda az ember Isten számára, hanem hogy kicsoda Isten Jézus Krisztus által az ember számára. Kicsoda ő neked? Lehet elemezni azt is, hogy minket milyennek lát, de igazán ez a szakasz mégsem erről szól. Arról szól, hogy lásd őt, hogy kicsoda a te számodra. Tudnilik új társ. A szó legnemesebb értelmében élettárs. Új tulajdonos. És akik korábban hallhattátok, vagy esetleg az interneten meghallgattátok, ott volt arról szó a római levél korábbi részének elemezgetésénél, hogy rabszolgatartó, de áldott. Ugye ez nagyon bántja a fülünket, mert azt hiszük, hogy ez valami kegyetlenséget jelent, de ha megértitek és meglátjátok, ilyen áldott tulajdonosa nem volt és nem lesz soha az embernek, főleg ha megértjük, hogy két rabszolgatartó közül választhatunk, ez az összopciónk, vagy a bűnnek engedünk újra és újra, és kemény rabszolgatartóként parancsol is nekünk, vagy áldott édesatyánká lesz az Isten, akié vagyunk, szolgái vagyunk, hozzátartozunk, de felszabadít. Hozzáköt önmagához, de felszabadítja azt, aki az övé. Nem lesz többé a bűn rabszolgája, sőt, itt, ha ma megértjük, még a törvényhez is egészen másképp fog állni, az Isten törvényéhez, annak sem lesz szolgája, hanem felszabadult gyermeke lesz az élő Istennek. Azt mondja ki tehát itt ez az igénk, amit olvastunk a 4. versben, másé vagytok, másé vagy, hogy az életed neki, a te tulajdonosodnak, a te uradnak és gazdádnak teremjen gyümölcsöt. és bátran állítom, és hittel mondom, és mondjuk, ez a kapcsolat, ez a frigy, ami összeköti a hívő embert az Isten feltámadott fiával, ez a kapcsolat az élet értelme. Hogy ebből a kapcsolatból gyümölcs teremjen a hétköznapjainkban. Ez az egész hívő élet értelme, sőt, meggyőződéssel vallom, valljuk, hogy az emberi élet értelme. Ha ez hiányzik, akkor bizony tapogatózunk és csak keressük. Miért is élünk egyáltalán? Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, mit is jelent, amikor Pál így kijelenti, másé vagy, mint akié voltál, ha te hitre jutottál. És itt a lehetőség mindenki előtt, hogy hitre jusson. És tudatosan az életében átélje, most már nem a magamé vagyok. És ez az új kapcsolat, ez a frigy, ez a szövetség, ez egészen új, valódi értelemmel tölti meg a létezésünket. Ez az értelme az életünknek, semmi más, bárhogy próbáljuk egyébként betölteni, mindig ott marad bennünk a hiányérzet. Akármennyire sikeres vagyok, akármennyire gazdag lehetek, akárhány barátom lehet, mindig ott marad a hiányérzet. Miért is élek? Pál azt mondja, a te életed értelme, boldogságod forrása, hogy másé vagy, mint akié voltál. És itt ebben a szakaszban, testvérek, az apostol felvázolja az ember lelki életének az állomásait. És ha ezt nem vesszük észre, hogy ő miről is tanít, akkor félreértjük őt, mert meg lehet kérdezni, hogy itt most, ebben a szakaszban, a Róma 7-ben egy megtért emberről, vagy egy megtéretlen vallásosról, vagy kiről beszél? Hiszen ilyeneket mond, hogy ez a valaki gyönyörködik az Isten törvényében, de közben cselekszi a bűnt. Hogy van ez? Meg azt írja, hogy a törvény jó, szent és igaz. Akkor miért kell meghalni a számára? Akkor miért kell felbontani a frigyet a törvénnyel? Na, ezekre ad választ itt az apostol, de úgy, mint aki az ember sorsát mutatja be a saját sorsán keresztül, a saját életén. Mi az első stáció, az első állomás? Isten nélkül éltem egykor. Saját példáján bemutatja az emberiség történetét, az ember lelki sorsát. A 10 parancsolat kijelentése előtt, mielőtt Isten Mózesre bízta volna a 2 kőtáblát, az emberek maguknak szabtak törvényt. Ez részben lelkiismeretükből eredt, erre is utal Pál a 2. fejezetben, részben egy társadalmi közmegegyezésből, ma is így van, nálunk ez a rend, ez a törvény, most nem akarok belemenni a napi eseményekbe, akár táblákon olvasgathatjuk, hogy a mi kultúránkat tessék tiszteletbe tartani, nálunk ez a rend. Köztünk ez így szokás. Csak érzitek ti is, testvérek, meg látjuk a világban, hogy erősen különböző rendek, különböző szokások alakultak ki a Földön. Történelmből gondoljunk a spártai szigorra, vagy éppen a kannibálokra, akiknél az ember ölés beletartozik a rendbe, a törvényességbe, vagy Erdélyben, meg máshol is tudunk ilyenekről, hogy a megidősödött nagypapákat elküldték a büdös barlangba, mert már fölöslegesnek tartották őket, és ott a mérges gázok megölték ezeket az időseket. Nagyon viszonylagos, mi a rend, mi a törvény. Nagyon sokféle, mint ahogy a kultúra is nagyon sokféle ezen a világon. Ki kell mondanunk, igen, Pálnak igaza van, születésünktől nem ismerjük Isten törvényét, mindenki azt csinál, ami neki tetszik. És szinte minden társadalom olyan rendszert épít fel, és olyan törvényes kereteket épít fel, ami éppen neki jónak tűnik. Még a Bírák könyvében is van egy ilyen mondat a Bibliában, hogy volt korszak annak idején, amikor mindenki azt csinálta, ami neki tetszett, írja ott az ige. Ma is, a gyerekek is maguknak építik fel a maguk kis rendjét, ha csak valamilyen módon nem szabályozzuk őket. Az 1 Mózes 8-at idézem, ez egyik legfontosabb diagnózis a Bibliában. Az ember szívének gondolata szüntelenül gonosz az ő ifjúságától fogva. Pál is erről beszél, mint első állomásról. innen indultál, testvér, és én is innen indultam. Saját magunknak szeretnénk törvényeket csinálni, szabályokat, erkölcsi rendet. És Isten törvénye nélkül nem is tudják az emberek, hogy milyen ön- és közpusztító életet élnek. Teljesen igaz, amit itt olvasunk, a bűn törvénye, törvényszerűsége ott van a tagjainkban a bűneset óta. Akár tudja ezt az ember, hogy ezzel Isten ellen vétkezik, akár nem, csinálja, ami a természetéből fakad. Az első állapot tehát, voltunk a magunkéi, gyerekkorunktól kezdve, ahogy Pál is, voltunk a magunkéi, és rohantunk a kárhozat felé, anélkül, hogy tudtunk volna erről. Nagyon fontos, hogy ezzel szembenézzünk, mert ebből következik sok minden, és innen van lehetőség a teljesen új kezdésre. De miután, ha így maradt volna az emberiség, valóban reményese volna a jövőre nézve, még itt a Földön sem, meggyőződésem, hogy réges-rég el is pusztítottuk volna már magunkat, nem feltétlenül az atomenergia által, már lehet, hogy korábban is, de valaki mégis vigyáz arra az emberiségre, amely nem figyel a teremtő törvényére, hanem önmagának szab rendet. És ebben a helyzetben, amikor az ember így egyedül van, és maga dönti el, hogy mi a jó és rossz, Isten behozza a parancsolatot. És érdekes, Pál, lássátok meg, olyan örömmel beszél erről. Áldott legyen az Isten, hogy eljött a parancsolat. Eljött a parancsolat. De miért áldott ez a parancsolat? Amikor, ha figyeltétek, azt is elmondja az apostol, hogy a parancsolat óta új kívánságok ébredtek az emberben. Amióta Isten elmondta, hogy ezt meg ezt ne kívánd, hanem amaszt kívánd, ezt ne tedd, hanem amaszt tedd, ezzel felgerjedt bennünk az emberekben egy csomó új kívánság, és lett belőle egy csomó új bűn. Így olvassuk, mindenféle kívánságot szült bennem maga a parancsolat, illetve az, amióta megismertem. Egyszerű példát mondok, ha egy nagyobbacska gyermeket először otthon hagyunk, és azt mondjuk neki, hogy édesfiam, aztán nehogy összefirkáld a falakat, hát szinte biztos, hogy össze fogja firkálni. Na nem mondtuk volna neki, lehet, hogy eszébe se jutott volna, hogy falat firkáljon, de így azt mondtuk, hogy össze ne firkáld, megteszi. De ugyanezt csináljuk nagyban. És Pál is őszintén beszél, hogy a parancsolat, amióta van, amióta ilyeneket is elmond Isten, tegyük hozzá még a hegyi beszédet is, hogy ne is kívánd a szívedben azt a másik nőt vagy férfit, hát az ember azóta küszködik, vagy ne is kívánjam, annál jobban kívánom, ráadásul a világ mindent meg is tesz, hogy kívánjam. Nagyon őszintén beszél az apostol, azt mondja, hogy a parancsolat felgerjesztett bennem olyan kívánságokat, amik addig nem is voltak. Mindenféle kívánságot szült bennem. Az Isten törvénye, így olvassuk itt a 8. versben. Tehát nagyon érdekes, a második stáció, a második állomás a lelki fejlődésben, amikor az ember találkozik Isten törvényével, úgymond a törvényé lesz, megismerkedik vele, annak idején Izraelben ez volt a gyerekek korában a konfirmáció őse, a bar micvá, hogy megtanulták Isten törvényét, és ezért nevezték őket a törvény fiának. És mi lett az eredmény? Még bűnösebbekké lettünk. Ezt akarta Isten. Hát nem valami jót munkál az, ami szent, igaz és jó. Pál így jellemzi a törvényt. Szent, igaz és jó. De bizony, hogy jót munkál, testvérek. Csak hogy nem azt, hogy megment. Nem azt munkálja, hogy majd ő a törvény megment engem. Ez a korabeli Izraelnek és a mai törvényeskedő kereszténységnek és a mai felszínes vallásos kereszténységnek az óriási csapdája. Amikor azt hisszük a törvényről, hogy az majd megment. Megtartom és megment engem. Erről beszél Pál apostol, hogy itt valami nagyon nagy félreértés van. Ki is mondja a 2 Korintus 3-ban, hogy a betű megöl. Itt is utal rá, hogy a törvény tulajdonképpen rossz gazdámmá lett, illetve én élek vele rosszul. A betű megöl. És ha a Cselekedetek 15-öt olvastátok ma már, a mai ige szakaszunkat, ott is az van, az volt, amikor Jeruzsálemben összegyűltek az apostolok, és jött ugye néhány farizeusból lett keresztjén, aki mindenáron rá akarta venni a pogányokat, a pogányból lett keresztjéneket, hogy ők is metélkedjenek körül, sőt a mózesi kultuszi törvényeket is tartsák meg. És nagy vita volt, és Péter, Pál és Barnabás végül meggyőzték ezeket a farizeusból lett keresztjéneket, hogy tévedtek. Nem ez az Isten útja. Itt Pál egyenesen kiírja, kimondja, ti meghaltatok a törvény számára. Ti másé vagytok. Ti nem a törvényben bizakodtok. És ne is bizakodjatok abban, hogy megtartjátok a törvényt, mert akkor biztos el fogtok veszni. A törvény senkit nem fog megtartani. Ezt jelenti itt ki. Más szavakkal, ne arra törekedj, hogy a törvény megtartása majd átsegít téged az üdvösségbe. Mondok egy példát, hogy mindenki jól értse. Gondoljatok a házasságra. Szerintetek elég az, ha elmondhatja egy házastárs, hogy én nem vétkeztem a feleségem ellen. Nagy dolog, ha ezt valaki elmondhatja, tényleg nem vétkeztem ellene, nem csaltam meg, nem csaptam be. De ez elég, testvérek? Nem. Ettől az a házasság még nagyon rossz. Mert a házasság az kapcsolat. A szeretet kapcsolat. Az arra van, hogy megtanuljuk szeretni egymást. Nem segít egy házasságon, ha csak ennyit lehet elmondani, hogy én megtartottam a törvényt. Én nem ártottam a feleségemnek. Ez nem házasság. Isten pedig szintén kapcsolatra teremtett. És hogy értsétek meg, mi akkor, mire törekedj, mi az, amit Isten igé elé tár? Ez egy szent frigy, kapcsolat, szövetség, Isten és közted. Egy élő, személyes kapcsolat Jézus Krisztus és az ember között. Erről beszél az egész új szövetség, sőt az egész Biblia, ha jól megértjük. Ez a cél, hogy ebben éljünk, hogy ezt ápoljuk, hogy ezt valósítsuk meg. Mert ez a kapcsolat megtart, mert ez a szövetség, idézőjelben házasság, szóval ez a kapcsolat örök életre vezet téged. A törvény nem tud megtartani. Nem is ez a szerepe, hanem mi, hogy leleplezze a bűnt. Calvin tükörnek nevezte, nem mentőövnek. Tükör a törvény. Általa, így írja itt Pál, a bűn életre kelt, a törvény által életre kelt. Mi az, hogy életre kelt? Felismerhetővé lett. Addig ott lappangott a szívemben, nem is tudtam, hogy mit csinálok, csak úgy csináltam. Amióta van törvény, amióta van 10 parancsolat, azóta életre kelt, felismerhetővé lett, és belenézek, és azt mondom, hogy Uram, 10-ből mind a 10 ellen vétkeztem már. Nincs igazi megtérés a törvénnyel való szembesülés nélkül, testvérek. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Ezt is itt írja Pál a 8. versben. A törvény nélkül halott a bűn. Egyszerűen nem is számolok vele, nem szembesülök, semmi bűnbánat nincs bennem. Érem az életét, és még meg is magyarázom a bizonyítványomat. Értitek? Ezért kell Isten törvényét tanulmányozni és hirdetni, hogy szembesítsen az régi természeted, az alaptermészeted jellemzőivel. Ezért kell az Isten törvényét tanulmányozni és hirdetni. Nem azért, hogy megjavuljunk általa, ez csak moralizálás, amikor szép elveket megfogalmazunk, kitűzünk célként, és utána bukunk rendszeresen, és nem valósítjuk meg. Egy részét megpróbáljuk, akkor dicsekszünk, igen, hát ezt a részét megtartottam, a másikkal nem foglalkozom. Ez így önbecsapás, teljes félrevezetés. Másoknak is, de legfőképpen magamnak. Sajnos még az egyházban is ez előfordul, ige hirdetésekben is, amikor csak arról van szó, hogy na ezt tedd, ezt meg ne tedd, és akkor biztos kedves leszel Istennek. Nem azért van a törvény, hogy érdemeket gyűjtsünk, jó pontokat szerezzünk, és végül üdvözüljünk általuk. Ez önmegváltás lenne, teljes képtelenség, és a kereszt megvetése. Hát ha én jó pontokkal, önérdemekkel. Meg tudom szerezni az örök életet, az Isten jó tetszését. Meg tudom szeretni az ő szeretet, szerezni az ő szeretetét. Akkor minek, miért halt meg az Úr Jézus? Semmi értelme, hogy ennyit szenvedett az Isten fia. Ezért mondja a Biblia sokszor, Ó és Új Szövetség egybehangzóan, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Vagyis más szavakkal, a bűnt csak Jézus vére törli el, semmi más. Semmi más. A törvényből csak a bűn felismerése adódik, írja Pál máshelyütt a római levélben. Erre adta Isten. Áldott a törvény. Igenis áldott. Azért áldott, mert leleplezi az alaptermészetemet. És amikor ez a lelepleződés megtörténik, akkor oda menekülök a megmentőmhöz. Akkor belekapaszkodok, frigyet kötök vele, szövetségre lépek vele. Úr Jézus, ments meg engem. Úr Jézus, én veled szeretnék élni, halni ezután. Tehát igenis áldott, de nem úgy, hogy majd dicsekszem vele, hogy én megtartottam, Uram, engedj be a mennybe, nem. Hanem oda vezérel, mint áldott pedagógus, ugye egy más helyen ezt a szót használja Pál, mint áldott pedagógus, oda vezet minket az Úr Jézus Krisztushoz. És itt van az úrvacsora lehetősége, testvérek. Vannak gyülekezetek és egyházak, ahol például minden alkalommal úrvacsora előtt fölvassák a 10 parancsolatot. Mi ezt nem szoktuk, bár megtehetnénk, de úgy lélekben, amikor majd oda jutunk, és amikor a bűnbánó imádság hangzik, amikor a kérdések hangzanak, akkor gondoljátok végig. És javatokra lesz, testvérek, és az én javamra lesz. Ha végig gondolom, hogy igen, mit is kérdeznek ott tőlünk őseink? Azt, hogy hiszed-e, vallod-e, hogy bizony büntetést, halált és kározatot érdemelnél. Honnan tudom ezt? A törvényből. Az Isten törvényéből. De nem ez a végszó, csak hogy értsétek, hogy a törvény nem önmagában jó, és nem arra van, hogy az a dicsekedjem, hogy mennyit tartottam meg, és mit csináltam. Újra mondom, ha ennyit tudok mondani, a házasságomban bizony nagyon keveset mondtam. Miért kell tehát akkor meghalni a törvény számára? Ez az utolsó kérdésünk a mai ige alapján. Miért kell meghalni a törvény számára? Mert ha a törvényé maradok, ahogy ezt Pál a hívő életszakasz kísértéseként is leírja, ha a törvényé maradok, az azt jelenti, hogy megoszlik a szívem, két szívűvé, két lelkűvé leszek, erről Jakab apostol ír a levele 4. részében, megoszlik a szívem, és nem mindenestől az Úré. Ezzel szemben mondja Pál, hogy ti meghaltatok a törvénynek, és másé vagytok. Ha én a törvényben bízom, vagyis abban, hogy meg tudom tartani a törvényt, meg tudok felelni a törvénynek, ha én ebben bízom, akkor bizony hiába teszem mellé, hogy ja, és egyébként abban is bízom, hogy az Úr Jézus meghalt a bűneimért. Ez az, amire azt mondja az ige, hogy ez így nem működik. Ezt felejtsük el. Két szívűen, két lelkűen nem lehet kedves életet élni Isten előtt, és nem lehet üdvözülni. Két szívűek vagyunk, két lelkűek, bízunk a törvény megtartásában is, megbízunk az Úr Jézus kereszthalálában is, és gondoljuk, a kettő több, mint az egy. Nem. Az Isten országában más matematika működik. Mert bízik az ilyen hívő a saját cselekedeteiben, és itt van, amikor mondtam, hogy ezek állomások, itt most már Pál apostol a hívő önmagáról beszél, a megtért keresztjén életéről beszél, és fölhívja a figyelmet, hogy vigyázz, te hívő! Vigyázz, te megtért hívő! Nehogy a saját hívő cselekedeteidben, a saját szentségedben bízz! Nehogy a jó cselekedeteidben, nehogy abban, amit teljesítettél, vagy abban, hogy te nem vagy olyan, mint a kocsmatöltelékek, meg nem tudom kik. Nehogy ebben bízz! Mert akkor ugyanúgy becsapod magad, mint a világ fiai, akik vagy nem tudnak a törvényről, vagy ők maguk is csak egyszerűen meg akarnak felelni egy önmaguk által felállított erkölcsi rendnek, és azt gondolják, hogy az elég. Te az Úr Jézusban bíz, teljes szívvel. Ő tart meg. Ő a te jövőd, ahogy a keresztelőn is volt erről szó röviden. Ő az, aki a kezében tartja az egész sorsodat. Mit mond tehát Pál? Ti meghaltatok a törvénynek, hogy másé legyetek. Krisztushoz kötött életet éljetek, a Szentlélek által vezérelt döntéseket hozzatok. Római levél 8. részében fogjuk olvasni, megérjük, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Mi ebből a gyakorlati tanács, a gyakorlati tudnivaló? Nagyon egyszerű, és nem lesz benne sok új. Akik járnak templomba, de mások is hallottak már erről. Mi ebből a gyakorlati konzekvencia? Olvasd az Isten igéjét, hogy benne a törvény újra és újra leleplezze alaptermészetedet. Ezért is, ezért olvasd az Isten igéjét, hogy a törvény leleplezze alaptermészetedet, így fogsz bűnbánatra jutni velem együtt. Így jutok én is bűnbánatra, hogy szembesülök azzal, mi a kulpa, mi a maxima kulpa, én bűnöm, ó, én nagy bűnöm. Mi az Isten törvénye ez? Milyen az én életem? Más. Olvasd az igét, tanulmányozz az Isten igéjét, és benne a törvényt, hogy rádöbbenj, mit örököltünk Ádámtól és Évától, de felelősek vagyunk, mert nem az ő életüket éljük, a sajátunkat éljük. A döntéseket én hozom meg, hogy mit teszek és mit nem, kit bántok meg és kit nem, irigykedem, paráználkodom gondolatban, vagy bármit, vagy nem szeretek ott, ahol szeretni kellene. Ezek a mi döntéseink. Isten igéje ezt leleplezi, bűnbánatra segít, itt van az úrvacsora lehetősége, hogy őszinte bűnbánattal jöjjünk, és azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg, mert elveszett vagyok a bűneim miatt. És olvasd az igét azért is, hogy az evangéliumot, a jó hírt halld, és az a jó hír dicsőítse számodra Istent, aki odaadta egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőítsd az evangéliumért, a váltságért, dicsőítsd azért, amit csak érted, megtett, nem kötelezte senki, mégis odaáldozta a fiát, érted? Magadra hagyhatott volna, de nem hagyott magára, most is itt vagy a templomban, hagyhatta volna, hogy fúsd a magad útjait, de nem akarja, hogy ne törődj a törvénnyel, vagy azt hidd, hogy a törvény megtartása majd segít rajtad, egyiket se akarja, hanem szeretne Jézus Krisztushoz vonzani, hogy dicsőítsd az ő kegyelmét, magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét. Ezért vagyunk, mondja a hívő Pál, a hívő efézusiaknak. És kérd a lélek vezetését, hogy a Szentlélek valóban vezessen, és a Szentlélek majd meglátod, anélkül, hogy most a törvényben bizakodnál, a Szentlélek fog téged úgy vezetni, hogy nem fogod áthágni. Mert nyilvánvalóan ugyanaz a Szentlélek íratta a 10 parancsolatot, akit nekünk adott pünköstkor az Isten. Ugyanaz a Szentlélek, mert nyilván nem fogja azt mondani, hogy ölj, meg paráználkodj, meg lopj, meg hazudj, meg irigykedj, ilyet nem fog mondani. De már nem azért nem teszed, mert bizakodsz a törvény megtartásában, hanem azért nem teszed, amit nem teszed, mert a lélek jelez. És arra vezet, hogy gyümölcsöt teremj. Hogy ne csak nemeket mondj, hogy ne csak abból élj, hogy mit nem teszel, hanem abból élj, és azáltal élj, amit teszel. Gyümölcsöt teremj. És az sokkal több, mint néhány szabály megtartása, mint néhány dolog kihagyása az életedből. A hívő élet sokkal több. Az nem arról szól, hogy ezt se teszem, azt se teszem, hanem sokkal több, hogy ezt megteszem, meg azt is, meg amazt is. Megteszem. Cselekszem, amire a lélek vezet. Olvasd az igét, hogy a törvény leleplezzen, az evangélium megörvendeztessen, az apostoli tanács pedig gyakorlatilag eligazítson. Olvasd az igét, és bízd magad Jézus Krisztusra, és az ő lelkének vezetésére, és akkor az igazsághoz fogsz ragaszkodni, de mindig szeretetben. Nem leszel ítélkező másokkal szemben, nem leszel gőgös, hanem boldog, örvendező gyermeke leszel az Istennek. És vallod, hogy igen, Uram, én másé vagyok. Én a tiéd vagyok. Én meghalok a bűnnek, és meghalok a törvénynek, nem abban bízom, hanem benned egyedül, teljes szívből. Így legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk, testvéreim, az igére. A 458. dicséretünk második versével, azt énekelve, 458. dicséret második versét énekeljük. törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, a te világos szavaidat, amelyek leleplezik a mi sok-sok félreértésünket, önhittségünket, hiszen olyan sokáig mi nem is törődünk a te törvényeiddel, csak élünk a magunk feje szerint. Aztán meg abban bizakodunk, hogy megtartjuk a törvényt, hogy jók vagyunk, hogy rendesebbek vagyunk, mint az átlagember. Becsapjuk magunkat százféleképpen, de köszönjük a te igédet, amely kijózanít és helyre tesz. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy arra vagyunk elhívva, hogy veled személyes kapcsolatban éljünk, hogy másé lehetünk, mint korábban, a tiéd. És köszönjük, hogy tehetjük ezt nem megosztott szívvel, két lelkűen, hanem egy szívvel és egy akarattal, valóban benned bízva, a te véredben, hiszen az a váltságdíj, ami bűneinkért. Benned bízva, aki a lélek által munkálkodsz, vezetsz, beszélsz velünk a Biblián keresztül, döntésekben jó irányban befolyásolsz, hadd éljünk ilyen személyes kapcsolatban veled. Ezt munkáld ki az életünkben, Urunk, és ebben adj megújulást ennek a gyülekezetnek és benne személyes életünknek, hogy ezt a veled való frigyet, ezt a szövetséget oda élhessük a családtagjaink elé, oda élhessük a város, az ország, a nemzet elé, hogy rádöbbenjen ez a mi nemzetünk, népünk. Erre a személyes kapcsolatra van szüksége, a veled való személyes közösségre. Nem arra, hogy új és új törvényekkel próbáljuk meg rendszabályozni magunkat vagy másokat. Elég nekünk mindenre elég, ha hozzád kötjük a szívünket. Ha folyamatosan arra figyelünk, hogy te merre mész, hogy te mit mutatsz, hogy te mire tanítasz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt munkálod, és azért adtad ezt az igét is, ezt a mai istentiszteletet, hogy így rácsodálkozzunk a te bölcsességedre, szeretetedre, és engedelmes lélekkel döntsük el, igen, Uram, én veled szeretnék járni, és csak benned bízni, és a te lelked által vezetetnek lenni. Így szeretném élni az életemet nap, mint nap, veled szent szövetségben, igazi szeretet közösségben. Áldott légy, Urunk, hogy mindezt felkínáltad, ennek a lehetőségét megváltottad, amikor az életedet letetted, hiszen fizettél értünk, magadra vetted valamennyi bűnünk büntetését, téged dicsőítünk mindezért és áldunk, segíts nekünk, hadd járjunk veled. Áld meg így a családtagjainkat, szeretteinket, távol élő rokonainkat, határon túlélő testvéreinket, hadd könyörögjünk külön Kárpátaljáért, téged dicsőítünk, ha bármi módon egy kicsit is segíthettünk, Urunk, egyedül tiéd a dicsőség. Kérjük, áld meg Huszti testvéreinket, és mindazokat, akik most ott háborútól fenyegetve élnek. Te csitítsd el a gyűlölséget, te könyörülj ezen az embervilágon, hogy ne a pénzt imádja, ne a saját előmenetelét munkálja, ne magát dicsőítse, hanem megismerjen téged, az egyedül igaz Istent. Így kérünk, légy ott a gyászolókkal, vigasztald őket, gyógyítsd a betegségeket, amelyekkel megpróbálod az emberi életet. Kérünk téged, adj bölcsességet a nyárban is, hogy helyesen töltsük az időt, hogy nyáron sem menjünk szabadságra, hiszen a te szereteted nem megy szabadságra sohasem, a te gondviselő hűséged végigkíséri a nyarunkat is. Kérjük, áld meg az életünket, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket egyaránt. És köszönjük, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy te valódi, teljes hatalmú, szerető megtartónk vagy. legyen áldott érte a te szenneved. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.